Ez az első kézből, a 24.hu heti podcastja az újság és a világ történeteivel. Mostantól a YouTube csatornánkon is. Ezen a héten elmeséljük, miért nyugtalanító, hogy azt a különlegesen tiszta tatai karsztvizet, amit több évtizednyi barna kőszén bányászattal sem sikerült a szocializmusban véglegesen eltüntetni, most egy vezetékkel a megye másik végébe, pont a terjeszkedő Komáromi Ipari Park felé vezetik, ahol már jelenleg is duruzsol két akkugyár, és úgy tűnik, van ott még, ahonnan azok jöttek.
Erre rá, erre a nagy szabású Duna víz fejlesztésre még sorban születtek a kormányhatározatok arra, hogy a tatai karsztvizet is át kell 40-50 kilométerre szivattyúzni Komáromba. Ez óriási földterület növekedést jelent, most a vízigény is nő, a földterület is nő. A civilek azt gyanítják Komáromban, de nagyon széles körben elterjedt nézőpont már, hogy bizony újabb akkumulátorgyárak fognak itt épülni, illetve egy akkumulátorgyárról beszélnek. Tehát még nem kezdődött meg semmilyen építkezés, és várhatóan idén nem is fog. Tehát még azokon a földeken még aratnak valószínűleg, ahol a potenciális gyárépítésnek a helyszíne van. De hát ami feltűnő volt a komáromiak körékben, hogy a munkaerő kölcsönző cégeknek az aktivitása az nagyban megélénkült. A másik meg, ami miatt a kormány büszkesége ugye nem lehet teljes, hogy itt azért van egy korreláció azzal, hogy az EU pénzek ugye kezdenek elapadni, még nem a vízforrások, csak az Európai Uniós pénzforrások. A külső finanszírozás, illetve a Magyarország deviza ellátottsága, illetve hát a beruházások meg a GDP növekedése szempontjából nagyon fontos, hogy ezeket a vagy a kormány számára egy kényszerpálya, de mégis nagyon fontos, hogy ezekkel az akkumulátoripari üzemekkel így telepítsék az országot. De ez egyben azt is jelenti, hogy a kontrollt kiadják a kezükből.
Én Pál Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Kis Gergővel, a 24.hu gazdasági újságírójával vagyunk ketten a stúdióban. Hello!
Sziasztok!
Az apropó pedig Bíró Péter kollégánkkal közös cikketek. A címe elég beszédes. Hihetetlenül sok vizet vinnének el Tata környékéről. Új akkugyárat terveznek titokban? De hogy most ne abból az irányból meséljük el, hogy a cikket szőttétek, kezdjük hátulról. Mi ez a karsztvíz?
A karsztvíz, ez hát Magyarország egyik természeti kincse. Ugye hát ez a karsztosodó kőzetekből a mészkőhegységekben alakul ki, hát ez Európában annyira nem jellemző ilyen felszíni forma, úgyhogy nálunk ez jelentős természeti kincsnek számít. Ez a kőzetek hasadékaiban tárolt úgynevezett résvíz, ami az egész rész Észak-Dunántúlon, Tapolcától a Dunakanyari vonaláig egy összefüggő rendszert alkot. És hát azt érdemes tudni róla, hogy a megfakadás helyszínén nagyon nagy tisztaságú, gyakorlatilag ásványvíz minőségű vizekről beszélünk.
A megfakadás az azt jelenti, hogy ez magától kijön valahol a föld alól, vagy a megfakadás az, ahova letoltunk egy zsövet 200 méter mélyre?
A megfakadás ez a forrás, tehát ahonnan a felszínre tör a víz. Ugye ezek a vizek a csapadékot gyűjtik össze a kőzetekben, a kőzetekbe lecsapódik, és ugye ott válik nagy tisztaságba a mélyben, és akkor onnan tör fölfele különféle források formájában. A tatai karszforrások azok hát országos szinten is híresek és jelentősek voltak a múltban. Tehát 100 éve még úgy tervezték, hogy Budapest ivóvízellátását is innen fogják majd biztosítani. Ez a terv végül is gellert kapott azzal, hogy az 1950-es évektől kezdve ugye nagyban megkezdődött a mélyművelésű barna kőszén bányászat a térségben. Nagy mennyiségben szivattyúztak ki a bányászatra veszélyes karsztvizet az itteni kőzettestekből. És hát a vízszint az drasztikusan lecsökkent az 1970-es, 80-as évekre. Miután ugye a rendszerváltás során a bányászat gyakorlatilag befejeződött, akkor újból megjelent a karsztvíz a térségben, tehát hosszú időre kiszáradt karsztforrások, durván 30 kötőjel 35 méteres vízszint süllyedést követően újra megfakadtak. Ez már 2001 táján. Tehát 10 évvel azután, hogy a bányabezárások megtörténtek, gyakorlatilag a megfakadás az már... Tehát akkora gyűlt össze olyan mértékű víz, ami ismét a felszínre tudott törni, és hát különféle források, hogy vizes élőhelyeket tápláló élővizek formájában került a felszínre. Na most hát 2017 táján volt a csúcspont, amikor több forrás is megfakadta, még a tatai angol kertben is. Ezt követően viszont a klímaváltozás hatására valószínűsíthetően újra megcsappant a vízszint, és hát jelenleg, ha valaki elmegy a tatai angol kertbe, illetve a környező forrásvidékre, akkor azt látja, hogy ilyen nagy kiszáradt medrek, tómedrek és patakmedrek határolják az erdős részeket, vagy ezeket a parkos részeket, ami hát tulajdonképpen nem egy kellemes látvány. Tehát látszik, hogy vízhiány van, amit ugye a lakosság nem érzékel, de a vizes élőhelyeken már problémát jelent.
Ez nem a mai adás fő témájához tartozik, de ez már csak azért is nyugtalanító, mert hogy az volt a személyes tervem a klímaváltozásra, hogy szerencsétlen Dunatisza köziek és tizentúliak majd kezdenek valamit a elsivatagosodott ország részükkel, de a dunántúli szabad állam az tovább prosperál majd. Látszik, hogy ez egy ingatag lábokon álló terv.
Olyan mértékű szárazságról nem beszélhetünk a Dunántúlon. Tehát itt azért még mindig vízbőség van, és hát az erdős részeken is látszik, hogy azért itt buja növényzet, és még viszonylag gazdag állatvilág jellemző, de hát a korábbi évekhez képest, és hát az optimálishoz képest már most elkezdtek kiszáradni bizonyos élőhelyek és források.
A hidrogeológiai intro után némi akkumulátor gyártás technológiai ismeretbővítést is végezünk el a hallgatók mind nagyobb örömére. Mit jelent az, hogy parti szűrésű vízbázis a Dunánál kerül ez szóba, a Komáromban már üzemelő akkumulátorgyárak kapcsán?
Amilyen bonyolulta hangzik, annyira egyszerű, ez gyakorlatilag csak annyi, hogy a Dunából vételezett vizet jelenti. Tehát amit mi is fogyasztunk itt Budapesten, a Csapból folyó víz, az is parti szűrésű. Ugye vannak ilyen nagy létesítmények a Szentendrei szigeten, a Dunaparton, ahonnan a folyóból kiszivattyúzzák, majd megtisztítják a vizet.
Ennek van felső határa, vagy a Dunából annyi vizet lehet neki venni, amennyit nem szégyellünk, hogyha tételezzük fel? Még több akkugyárat akarna valaki építeni Komáromban, mint amennyi már van?
Ez túl nehéz kérdés, ennek nem jártunk utána. De hát annyit érdemes tudni, hogy ugye Komáromban nagyon drasztikusan megnövelték a parti szűrésű kutaknak a vízkitermelési hozamát. Ez 10 000 köbméter per napra, jól emlékszem, háromszorosa a korábbinak, tehát a 2019-2020-as vízkivéti értékeknek. Hát erre a nagy szabású Duna víz fejlesztésre még sorban születtek a kormányhatározatok arra, hogy a tatai karsztvizet is át kell 40-50 kilométerre szivattyúzni Komáromba, és hát ennek eredményeként dőlt el az, hogy megépítik a Tata-Komárom vezetéket. Ez így együttesen, tehát a parti szűrésű kutakkal és a Tata-Komárom vezetékkel, ami a nagy tisztaságú karsztvizet szivattyúzza egy másik vízgyűjtő területre, 22 000 köbméter per napos kapacitás jön létre. Na most ez olyan irtózatos mértékű, hogy hát körülbelül az ötszöröse a korábbi vízfogyasztás mértékének, tehát ami csúcskapacitáson ezeken a csöveken és ezeken a vízi közmű fejlesztéseken keresztül majd Komárom benne az ipari parkkal, a lakossági felhasználással, és hát ugye a két ismert akugyárral, ugye ez az SK Innovation nevű dél-koreai cégnek a gyárai ugye itt üzemelnek már néhány éve, és hát rengeteg panasz érkezik rájuk a lakosságtól a űz, a zaj és a veszélyes hulladék kezelése miatt. Hát ugye ötszörösére nő a potenciális vízfelhasználás. Komáromnak kb. 20 000 fős a lakossága, és hát akkora kapacitások jönnek létre, amelyek el tudnák látni komoly ipari városnak számító Győr teljes lakossági és ipari vízfelhasználását. Mindezt úgy, hogy ugye Komárom lakossága az stagnál, de inkább csökken, ugye a magyar városokra jellemző ütemben. Az önkormányzat állítása szerint ezek a nagyszabású vízügyi fejlesztések azért szükségesek, mert ugye a csőrendszer előregedett, az 1960-as években épült ez a vezetékrendszer, illetve maga a víz kitermelési kapacitás is, és a lakossági felhasználással indokolják mindezt, tehát hogy ezekre a fejlesztésekre azért van szükség, mert a háztartások valószínűleg nagyon szomjazzák a vizet, ezt mondjuk nem így mondták, de ez a végkicsengése. Arról immár nem beszélnek, hogy az ipari létesítményeknek, és hát különösen az akkumulátorgyáraknak esetleg felmerült volna plusz vízigénye. Ez már a polgármesteri hivatal kommunikációjában nem jelenik meg. Korábban volt egy ilyen forgatókönyvük is, amikor a parti szűrési kutakat kellett bővíteni, de hát miután nagy a civilek, illetve a lakosság elégedetlensége az akkumulátorgyárak működésével és környezeti hatásaival kapcsolatban, vélhetően ezért már nem kommunikálnak arról, hogy az ipar az mekkora vizet követel meg magának. Úgyhogy hát be kell érnünk a hivatalos válaszként azzal, hogy a lakosságnak kell ilyen irdatlan mértékű víz, miközben zajlanak fejlesztések is Komáromban, ugye Koppány-Monostor városrészben, ahol az SK Innovationnek is a két üzeme működik, illetve rajta kívül még két kisebb ilyen akkumulátoripari beszállító is ott termel. Ott most hát nagyszabású földkisajátításokról, vagyis az ipari park bővítéséről döntöttek több kormány és illetve önkormányzati határozat kapcsán. Hát csak néhány számot említve, a két meglévő akkumulátorgyár Komáromban jelenleg összesen 46 hektáros területen működik, és ez a kormányhatározat további 43 hektárnyi földterületet. Ezek mezőgazdasági földterületek, amelyeket az ipari park hatásköre alá vont. Ám ezen felül az önkormányzat is döntött arról, hogy azért bővítenék még egy nem is kis részben az ipari parkot, és hát 200 hektárnyi művelés alatt álló területet minősítettek át ipari területté. Ez óriási földterület növekedést jelent, most a vízigény is nő, a földterület is nő. A civilek azt gyanítják Komáromban, de nagyon széles körben elterjedt nézőpont már, hogy bizony újabb akkumulátorgyárak fognak itt épülni, illetve egy akkumulátorgyárról beszélnek, de nem csak az SK Innovation tagad kategórikusan, hanem az önkormányzat is határozottan tagadja, illetve hát leginkább szétterják a karjukat, hogy nem tudnak semmilyen fejlesztésről, és nem is született semmilyen egyezmény, sem a dél-koreai gyártóval, sem pedig más akkumulátoriparhoz kapcsolódó vállalattal.
Bocsánat, egy kicsit analóg a helyzet azzal, mint amikor a Geller című műsoromban volt legutóbb arról szó, hogy kaptak-e engedélyt az Ukrajnába repülő francia katonai helikopterek, amik a honvédelemben is résztvevő ukrán határőrség kötelékébe tartanak, és a honvédelmi minisztérium azt mondta, hogy nem adtak ki ilyen engedélyt, és mint egy kommentelő utólag megegyezte, valóban nem adtak ki ilyen engedélyt, mert hogy általában NATO tagként az, vagy nem kell engedélyt kiadni ahhoz, hogy NATO tagállamok járművel játközlekedjenek az országon, csak kb. Szólnak, hogy tudjatok róla. Azért analóg a helyzet, mert itt azt mondja az önkormányzat, hogy ők nem beszélnek semmilyen társasággal, semmiféle fejlesztésről, ami betű szerint igaz lehet, hiszen nem ők beszélnek velük.
Igen, de az önkormányzatnak volt olyan húzása is, hogy még a télen, tehát az éve, 23 év elején azt állították egy lakossági fórumon, legalábbis a polgármester maga.
Nevezzük őt meg, Molnár Attiláról van szó.
Fideszes polgármester, azt állította, hogy egy csepp vizet nem fognak Komáromba hozni. Most, hogy kitavaszodott, már mindenki látja, hogy épülnek ezek a hatalmas vezetékek, és elérték Komárom térségét is, ugyan még a vezeték végpontjáról nem tudják, hogy hová vezet majd. De hát miután már nem lehet letagadni a nagyszabású építkezéseket, ezeket mi magunk is láttuk, és tényleg grandiózusak, ilyen több száz csőből álló, rengeteg munkagéppel és földtúrással járó ilyen hosszú útmenti vezetéképítésről van szó. Ez annak is föltűnik, aki mondjuk nem szeretne odafigyelni, tehát ez nem egy letagadható dolog. Na most hát a civilek azt mondják, hogy ezek után ők az önkormányzatnak egy szavát se hiszik el. Én az ilyen szélsőséges állásponton még nem vagyok, mivel én nem hallottam ezt a konkrét bejelentést, de hát azért sok gyanús dolgot találkoztunk az önkormányzat megnyilvánulásai kapcsán. Például azt sem tudták megindokolni, hogy miért szükséges ötször akkora vízkapacitás Komáromnak, mint ami a vízfogyasztás most. Széttárták a karjukat, elküldtek a regionális vízi közművállalathoz, ahol annyit mondtak, amennyit még a korábban is említettem, hogy hát a lakosságnak kell a vízpont. És utána elirányítottak minket a Lázár-féle építésügyi minisztériumba is, bővebb válaszért, ahonnan viszont visszairányítottak minket az Észak-Dunántúli regionális vízművállalathoz. Úgyhogy hát okosabbak lettünk néhány körrel. A dél-koreai cégnél pedig ugye állítják, hogy, és csak zárójelbe téve, hogy kis és sértődötten állítják, hogy, hogy ők biztos, hogy nem fognak itt építkezni újból, hiszen Iváncsán, Fejér megyében már egy háromszor ekkora, vagy a komáromi gyárak méretét háromszorosan meghaladó gyárépítésbe kezdtek, és hát nem fognak itt a továbbiakba bővülni, ezt állítják, de hát a feltételezések szerint nem is biztos, hogy ők maguk fogják ezt a fejlesztést megvalósítani. Előfordulhat az is, hogy nem tudom, hogy ez hogy érdemes megfogalmazni, de hogy bérbe adják, kiszervezik, kooperálnak velük. Van egy kínai cég, ami már bekopogott Magyarországra, ez a Samboda Electronics nevű vállalat. Nem akarom őket gyanúba keverni, de hát ők voltak a legutóbbi megnyilatkozók, akik azt mondták, hogy Magyarországon építenének európai bázist, viszont a helyszínt azt következetesen nem árulták el, tehát innentől kezdve feltételezni lehet, hogy egy ilyen nagy volumenű beruházás akár Komáromba is költözhet, ahol minden feltétel adott arra, hogy ők ismét egy hatalmas gyárat hozzanak létre Magyarországon. A másik pedig, ami azért szemet szúr, illetve eltér az országos gyakorlattól, vagy nem is a gyakorlattól, hanem attól a zöldre festéstől, hogy így fogalmazzak, amit az akkumulátorgyárak rendszeresen megfogalmaznak. Tehát Debrecenben is ugye a Kettle nagy, grandiózus debreceni gyárépítése kapcsán ugye arról biztosította a lakosságot és az aggódó szakértőket, tehát a hatóságok nem aggódtak, hogy ugye 70-80%-os mértékben szürke vízből fogják kielégíteni a vízigényüket. Ez ugye tisztított szennyvizet jelent, tehát nem a legmocskosabb szennyvizet, de tehát amit fürdésre, tisztításra használnak a háztartások. Szennyvizet, ugye ők azt tisztítják tovább, ilyen körforgásszerűen, nem a legtisztább és legjobb minőségű vízforrások felé, sőt, még csak nem is a nyers folyóból, mondjuk a Tiszából direktben vételezett víz felé fordulnak. Most Komáromban itt ugye letagadták, hogy az iparnak kell a víz, de ezzel együtt föl sem merült, hogy az iparnak szükséges, esetleges szükséges vizet azt ilyen tisztított formában szeretnék elérni, hanem ugye direktbe parti szűrésű kutak mellett ugye direktben odaviszik az Észak-Dunántúl legjobb minőségű karsztvizeit, ami környezetvédelmi szempontból egy oltári nagy természetrombolásnak felel meg, illetve a lakossági vízellátást ugyan nem fenyegeti, de hát ki tudja, hogy mi lesz itt 5-10 év múlva. Klímaváltozás hatásaival együttesen senki nem mérte föl. Nincsenek nyilvános hatástanulmányok arról, hogy milyen következményei lehetnek egy ilyen nagy vízi közműépítési manővernek. Aztán még azt is érdemes megjegyezni itt az ipari park körül zajló fejlesztések kapcsán, hogy a helyiek gyanítják, hogy épül valami, ami tehát még nem kezdődött meg semmilyen építkezés, és várhatóan idén nem is fog. Tehát még azokon a földeken még aratnak valószínűleg, ahol a potenciális gyárépítésnek a helyszíne van. De hát ami feltűnő volt a komáromiak körékben, hogy a munkaerő kölcsönző cégeknek az aktivitása az nagyban megélénkült. Megjelentek több helyen ezek a szerelőbrigádok, meg tatarozzák a házakat viszonylag nagy ütembe, ahová hát kelet-ázsiai és elsősorban kelet-ázsiai és indiai vendégmunkások érkezését várják, illetve több helyet ők már meg is jelentek ott. És hát eléggé különös az is, hogy ez a civil szervezetnek a vezetője, akivel beszéltünk, elmondta, hogy 5 éve képtelen eladni gyakorlatilag az ingatlanát, mert ugye ezek az akkugyárak, ezek rettentően taszítják ugye a lehetséges beköltözőket gyakorlatilag. Az, teljesen leértékelt a helyi ingatlan piacot az, hogy ennyi kifogás merült fel a tevékenységükkel kapcsolatban. Most azonban idén hirtelen sikerült eladnia, túladnia a házán, és hát ki más vette volna meg, mint egy ilyen munkásszálló építő vagy felújító cég, akinek az emberei rögtön megjelentek még a kiköltözés előtt, hogy ne kiessenek a falaknak, és hát átalakítsák a házat. Tehát ezzel csak azt magyarázom, hogy rengeteg jel utal arra, és ezek a szárak összeérnek, meg az egyik kapcsolódik a másikhoz, de konkrét bizonyíték továbbra sincs arra, és konkrét bejelentés továbbra sincs azzal kapcsolatban, hogy itt majd egy valószínűsíthetően a meglévő akkugyároknál akár 2-3-szor, de hagyj Isten 4-szer nagyobb akkumulátorgyártó egység fog majd létesülni. Tehát ez még mindig a homá és a titok kategóriája. A fejlesztések azonban rendkívül látványosak és szemet szúróak.
Az a kép rajzolódik ki bennem, hogy ez a fontos különbség van a szocialista állampárti diktatúra meg a mostani berendezkedés között, hogy a komcsik büszkék voltak arra, hogy erőltetik a nehézipart, amihez semmilyen adottságunk nem stimmel, most meg titokban történik ugyanez.
Hát ez hozzá lehetne fűzni, kapcsolódik egy ma megjelent cikkem is, hogy hát itt egyfelől a lakosság ellenállása az, ami miatt a büszkeség csak a, nem tudom, mondjuk az ipari kamara rendezvényein nyilvánulhat meg, ahol ugye öltönyben nagy mellénnyel elmondhatják, hogy mekkora fejlesztések voltak, és mennyi új munkahelyet teremtettek. De hát aki ezzel együtt él, annak számára borzasztó zavaró lehet. Ugye én most nem akarom felsorolni a kifogásokat, hát tüntetések és lakossági fórumokon ugye mostanában több tucatszor találkozhatunk a hírekbe, hogy elemi erejű, már amennyire Magyarországon ezt ki lehet engedni, ezt a gőzt, tehát ilyen nagy erejű lakossági tiltakozások vannak. A másik meg, ami miatt a kormány büszkesége ugye nem lehet teljes, hogy itt azért van egy korreláció azzal, hogy az EU pénzek ugye kezdenek elapadni, még nem a vízforrások, csak az Európai Uniós pénzforrások. A külső finanszírozás, illetve Magyarország deviza ellátottsága, illetve hát a beruházások meg a GDP növekedése szempontjából nagyon fontos, hogy ezeket a vagy a kormány számára egy kényszerpálya, de mégis nagyon fontos, hogy ezekkel az akkumulátoripari üzemekkel így telepítsék az országot. De ez egyben azt is jelenti, hogy a kontrollt kiadják a kezükből. Tehát ugye az uniós források esetén ők rendelkeztek minden, gyakorlatilag minden beruházásról ők döntöttek, ugye bizonyos korlátokon belül azért, de hogy hova megy a pénz, milyen építőipari beruházásra, melyik faluba, melyik polgármesternek. Hát ugye az elmúlt 10-15 évben, az elmúlt évtizedben mindenképp ez a kormánynak egy privilégiuma volt, és hát csúcsra pörgették az állami beruházásokat. Na most ehhez képest ide bejön a működőtőke, ugye akkugyárak formájában, és hát ilyen nagy fejlesztések formájában, ahol a kormánynak gyakorlatilag alig van beleszólása abba, hogy mit és hogyan, milyen ütemben, mire költve fejleszten az a bizonyos üzem, sőt, hát kénytelenek kiadni a kezükből például a vízügyi, a környezetvédelmi, és hát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy az energiapolitikai kérdésekben is a gyeplőt, tehát helyettük gyakorlatilag a külföldi, a multinacionális cégek központjaiból döntenek arról, hogy a magyar gazdaságpolitika az milyen vízügyi fejlesztéseket, milyen energiaügyi fejlesztéseket valósítson meg, és hát hogy hogyan bánjon a környezeti értékekkel. Tehát ez az a pont, ahol a kormánynak a pénz fölött se ő diszponál, és hát a hatalmi jogköré is, hát most már látványosan, ugye itt az akkugyár esetében, vagy a tatai beruházás esetében már látványosan csorbulnak.
Lásd még szuverenitás, lásd még erős állam, és lásd még ezek legalább tudnak kormányozni.
Azt nem kommentálom.
Azt beszéltük idefele jött Gergővel a folyosón, hogy miért nem hívom vidámabb témákban, de jól látható, hogy erről nem intéltek, hanem a végső soron a magyar kormány. Köszönöm, hogy jöttél és elmondtad.
Köszi.
És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az Első Kézből. A héten már megjelent Della podcastunk. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi szakértője próbálja benne megfejteni, hogy egy olyan bűnszervezethez, mint ami a Charles Wöllner perben kirajzolódik, kell-e jóváhagyás a hatalom legfelső köreiből, illetve mesél a korrupció ellenes munkacsoportban szerzett tapasztalatairól. Pénteken pedig szokás szerint érkezik közéleti újságíróinkkal a 3/3. Ebben a podcastban Kis Gergő mellett Pázsombort hallottátok.